Jó reggelt kívánok mindenkinek, sok szeretettel üdvözlöm minden kedves hallgatónkat és nézőnket. Jelentkezünk a napi tanulással. Remélem, hogy mindenkinek jól telt az este. Csak egy olyan körülbelül 7 órával ezelőtt fejeztük be az utolsó lapot, a 34-es lapot a szombat traktátusban. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Ma reggel folytatjuk a tanulást. 35-ös lapon fogunk tanulni. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, amit tegnap, amivel tegnap délután, és itt fáradt vagyok, tegnap este fejeztük be. Ugye az volt a kérdés, hogy ez az átmeneti időszak, ez a napok közötti időpont, a szürkület, bénasmasot, ez egyrészt minek számít? Ez az előző nap vége, a következő nap kezdete, talán mind a kettő, egyszerre az előző nap vége és a következő nap kezdete, ez volt az egyik kérdés. Tehát kérdés volt a nap, ennek az időpontnak a státusza. És aztán volt három vélemény arról, hogy mikor van ez az időpont. Az első vélemény az Rabbi Huda véleménye volt, ami valami olyasmit mondott, hogy a nap nyugtától egészen addig, amíg a nyugati horizontnak nem csak az alja sötétedik el, hanem a teteje is elsötétedik. A második vélemény, Rabbi Nehemia véleménye az volt, hogy a napnyugtától annyi idő, amíg egy fél milt legyaloglunk. Fél mil az kb. 9 perc. És a harmadik vélemény pedig az az volt, hogy nem tudjuk Rabbi Yossinak a véleménye, nem tudjuk pontosan, hogy ez mikor van, de bármikor is van, ez egy pillanat, ez egy adott pillanat, és nem pedig egy időtáv. Ez volt a három vélemény. És az első véleményen belül, Rabbi Yehuda véleményén belül is, két értelmezés volt. Mit értett Rabbi Yehuda az alatt, hogy a nap alászálltától egészen addig, amíg besötétedik a nyugati horizont? Két vélemény volt ezzel kapcsolatban. Az első vélemény az Rába véleménye volt, a második vélemény pedig Rav Yosef véleménye volt. Rába véleménye az volt, hogy ez tart egészen a nap leszálltától, egészen addig, amíg a teljes sötétedés be nem következik, amíg a nyugati horizontnak a teteje is besötétedik. És Rav Yosefnek a véleménye pedig az volt, hogy nem a napnyugtától, hanem onnantól fogva, hogy elkezd besötétedni a nyugati horizont alja, odáig, amíg a nyugati horizont teteje is besötétedik. És arról is szó volt, hogy akkor tulajdonképpen a második vélemény az rövidebbnek veszi ezt az időpontot, az első vélemény pedig hosszabbnak veszi ezt az időpontot. Mennyi a különbség a kettőjük között? Ugye az első vélemény szerint ez az időtáv, onnantól, hogy leszáll a nap, mármint alászáll a nap, odáig, hogy besötétedik a nyugati horizontnak a teteje is, az egy 3/4 mil legyaloglásának az ideje. Ha ezt 18 perccel vesszük, akkor ez 13,5 perc. Rabbi Yosef szerint pedig, aki azt mondja, hogy nem a napnyugtától, hanem onnan, hogy a nyugati horizontnak az alja besötétedett, egészen addig, hogy a nyugati horizontnak a teteje besötétedik, akkor az 2/3 milnek az időtáva, tehát amennyi időt, 2/3 milt legyaloglok. Ugye a kettő között akkor, ha percekben átszámoljuk, akkor másfél perc a különbség, mert 2/3 mil az 18 perccel számolva 12 perc lenne, a másik az 13,5, és a Talmud is megjegyzi, nem percekben, hanem a mil részeiben, azt mondja, ikabinájú plága de danko, 1/6, egy fél hatod, magyarul egy tizenketted mil a különbség. Ugye, mert háromnegyed mil, az tulajdonképpen 9/12, kétnegyed mil, az 8/12, akkor a kettő közötti különbség az 1/12, egy fél hatod, ahogy a Talmud fogalmaz, 1/12 mil gyalogtávjának a különbsége. Ez az 1/12 mil, ez pedig a mi idő számításunkban másfél perc, tehát másfél percig tart az, hogy a nap lemegy, eltűnik a nap a horizonton, és odáig, hogy besötétedik a nyugati horizont, a keleti horizontnak az alja. Körülbelül azon gondolkoztam, most reggel, esetleg azok a nézőink, akiknek rendelkeznek valamennyi csillagászati ismerettel, hogy nincs-e különbség egy nyári nap és egy téli nap esetén abban, hogy mennyi ideig tart a naplemenete. Úgy mondják. Elvileg hosszabb, lényegesen hosszabb a nap, akkor lassabban megy le nappal a nap. Tehát akkor lehet, hogy ezek az időpont meghatározások, ez egy kérdés, ezek az időpont meghatározások, ezek melyik évszakra vonatkoznak, vagy lehet, hogy nincs különbség. Ez most a mai házi feladat. A mai feladvány. Oké, de bárhogy is vegyük, akkor Rába, a két vélemény között, ugye Rába volt az első vélemény. Az ő véleménye az, hogy ez az időtáv ez hosszabb, és Rabbi Yosef volt a másik vélemény, aki szerint ez az időtáv, ez rövidebb. Rába és Rav Yosef nem egyedül itt vitáznak, hanem sok más vitájuk is van a Talmudban. Ők egy ilyen visszatérő vitapár, és a következő részben itt a Talmud csak úgy mellékesen megjegyzi, hogy bár itt Rába az, aki a nagyobb mértéket veszi, és Rav Yosef az, aki kisebbet, de van egy másik vitájuk, amiben pont fordítva van. És Rav Yosef veszi a nagyobb mértékegységet, és Rába pedig a kisebbet. Bechin lufta bechalta. Azt mondja a Talmud, pont fordítva van a véleményük itt, az időtáv kapcsán, mint a doboz kapcsán, a szekrény kapcsán szombaton. Miről van szó? De amár Rába chalta bas trekori sarinetől túl. A kérdés az az, hogy elvileg ugye egy eszközt lehet mozgatni szombaton. Természetesen magánterületen. Tehát, hogy én arrébb tehetek magánterületen egy széket, arrébb tehetek egy asztalt, arrébb tehetek egy asztalt, és a dolog meg van engedve. Van-e olyan méretű bútor vagy eszköz, amit már nem tehetek arrébb, mert ez már nem számít bútornak, ez már van olyan nagy, hogy az már több, mint bútor, több, mint eszköz. Ugye azt mondtuk, hogy ami nem eszköz, az mukce, az ugye egy olyan tárgy, amit szombaton tilos mozgatni. És ezzel kapcsolatban Rába azt mondja, hogy egy két kur méretű doboz vagy szekrény az még mozgatható. Rav Yosef azt mondja, hogy még egy három kur méretű doboz is mozgatható, egy négy már nem. Most egy kor az 200, nagyjából a térfogata az 250 liter, ami azt jelenti, hogy az első vélemény szerint, Rába szerint egy 500 literes szekrényt lehet mozgatni, de annál nagyobbat már nem. Az már egy olyan nagy szekrény, hogy az már nem is eszköz, most nagyon ritkán szoktuk mozgatni, és azért az nem is eszköz. Rav Yosef szerint egy 750 literes szekrényt lehet mozgatni, de egy annál nagyobbat már nem. Akkor itt pont fordítva van a véleményük, mint ugye Rav Yosef a megengedő, ő az, aki hosszabb mértékegységet vesz, vagy nagyobb mértékegységet vesz, nem úgy, mint a szürkület kapcsán, ahol ő az, aki a rövidebb mértékegységet választja. Amara bája baj, mi nem, de már, be sász májsze, a filubbász trejkori lajsari, A Báje erre azt mondja, az igazság az, hogy Rába azt tanította, hogy egy két kur méretű szekrényt, tehát egy 500 literes szekrényt lehet mozgatni, de én egyszer megkérdeztem tőle, nem csak teoretikusan, hanem konkrétan volt egy szekrény, amit szombaton arrébb akartam vinni, és megkérdeztem tőle, hogy mozgathatom-e vagy sem, és akkor viszont Rába szigorú volt, mint amikor csak teoretikusan beszélt, és még egy, 200, még egy két kor, tehát egy 500 literes szekrényt sem engedte meg, hogy arrébb tegyek. Talmud most, ha már erről a szekrény témáról van szó, akkor felteszi a kérdést, hogy kinek a véleményét követték. Kinek a véleményét követte Rába, amikor azt mondta, hogy még egy két kor méretű szekrényt sem lehet arrébb rakni, egy 500 literes szekrényt sem lehet elmozdítani szombaton. Kemán, kehaj tana, azt mondja, azt a véleményt követi, aki a következő misnát tanította. Kaveres a kás, vagy kaveres a kanim, uboj szfina alexandris, afalpis és nem sulány, vagy machzikim, arboim szabelach, sem kurány, vagy javes, te hajrim. Azt mondja a tanul, ha van egy nárdobozom, vagy egy alexandrai hajónak a doboza, szekrénye, bármit is jelentsen. Ezt gondolom, hogy ezek olyan ilyen nagy paletták voltak, amiben az árut vitték az alexandriai hajók. Tehát ezek valószínűleg az a korabeli legnagyobb ilyen szekrények és hajók lehettek. Nem, szekrények és dobozok lehettek. Áfal, pisi és nem sulájim. Annak ellenére, hogy van pereme ezeknek a dobozoknak, de én machzikon arboim szalbelach, és így 40 szeát fogadnak be, ha valamilyen folyékony anyagról van szó, és hénkor rájn be javes, ami 60 szeá, ha száraz anyagról van szó, te hajrim, ezek tiszták, nem tudnak tisztátalanná válni, mert ugye itt is a tisztaság és a tisztátalanság törvényénél is az eszköz mi volt számított. Ha valami eszköz, akkor az tisztátalanná tud válni. Ha valami nem eszköz, hanem ugye, akkor az nem tud tisztátalanná válni. Ugye, mi az, ami nem eszköz? Sok oka lehet annak, hogy valami nem eszköz. Mondjuk egy kődarab az nem eszköz, mert semmire nem volt használva, semmire nincs kialakítva. Ugyanígy egy olyan nagy valami, doboz, szekrény, ami egy bizonyos méreten túl van, egy olyan méreten túl van, hogy könnyen lehessen vinni, hozni, az már nem számít eszköznek. Mit mond itt a Brájta? Hogy egy olyan méretű doboz, rekesz, ami nedves, ami folyékony anyagból 40 szeát, és száraz anyagból 60 szeát tud magában foglalni, ez egy ilyen rekesz, az már nem számít eszköznek. És itt tisztázzuk, hogy mit jelent az, hogy 40 szeát és 60 szeát. Először is a szeá, ugye ez egy mértékegység. Egy szeá, az durván egy szeá, ugye egy kor az 250 liter. Egy korban van 30 szeá. Akkor az durván 3, 5, körülbelül 8 liter, ha jól számolom, egy szeá. Most 30 szeá az egy kor. És itt mit mond a Talmud? Azt mondja, a 30 szeát tud magában foglalni egy ilyen peremes rekesz a folyékony dolgokból, és 40 szeát tud magában foglalni egy ilyen peremes rekesz a száraz dolgokból. Akkor a Talmud a következő megjegyzést fogja tenni. Amara bájas májmina háj kucsa tlita have. Egy rekesznek a pereme az még egy harmadot tud rátenni, egy harmaddal, 30%-kal megnöveli a befogadó készségét egy rekesznek, egy edénynek. Ugye, mit jelent ez hogy kezd elképzelni? Ha van egy eszközöm, akkor ha van pereme, akkor amikor száraz dolgokat pakolok bele, akkor nyilván jobban meg tudom pakolni. Ez ki tud még csúcsosodni a rekeszből. Hogyha folyékony dolgokat teszek bele, akkor csak a peremig tudok menni. Most a perem az jobban egybe tartja ezeket a száraz anyagokat, és ezért egy harmaddal tudom még túlpakolni átlagosan a rekesz. És ezért mondja azt, hogy ez az alexandriai hajó rekesz, amiben elfért 30 szea mennyiség, ez az kb. 250 liter mennyiség egy. Bocsánat, 40 szál mennyiség folyékonyban, és 60 szál mennyiség, ami két kor a szárazban. Mi a különbség a 40 és a 60 között? 30%. Abaye chazele ravedeka dovele mairev. Most visszatérünk ahhoz a témához, hogy amikor a szürkület beáll, amikor ugye ez a két nap közötti időpont van, amikor beáll a szürkület, akkor honnan tudjuk meg, mettől meddig a tart a szürkületnek az ideje? Ugye azt mondtuk tegnap, hogy vagy onnan, hogy a nap lement, vagy onnan, hogy a keleti horizontnak az alja sötétedik, egészen odáig, amikor már a keleti horizontnak a teteje is sötétedik. És ennek kapcsán precedenst mesél a Talmud, azt mondja, Bája házlére ravedeka da avéle májrev. Egyszer a Bája látta a tanulótársát, Ravét, hogy péntek este fürkészte a nyugati horizont. Azt mondta neki, Amelé, Valtánya Kozmos, nem Mizrach Madimim. Azt mondta neki, miért a nyugati horizontot nézed? A keleti horizontról beszéltünk. A keleti horizontról volt szó, hogy annak az alja vagy a teteje sötét, az meghatározza, hogy most akkor még szürkület van, vagy már bejött a következő nap, nem ebbe sötétedett. Akkor miért a nyugati horizontot nézed? Amelé, Misza, Vártapné, Mizrach Mámas. Loj, poni mama dimim esz a mizrach. Mert azt mondta neki, Rave, nem, csak nem gondolod, hogy tényleg a keleti horizontról van szó. Nem a keleti horizontról van szó, hanem a nyugati horizontról van szó, ami megvilágítja a keleti horizontot. Ugye nyugaton megy le a nap, és a nyugatról még feljövő fény, az még valamennyire megvilágítja a keleti horizontot. Ezért, hogyha nem tudom megnézni a keleti horizontot, akkor megnézhetem a nyugati horizontot is. Ikod ámri rávja házalá bájdak a davéle mizrach, amáre miszavártak ne mizrach. Mámes panima dirmesz a mizrach, vagy szimnach kavasza. Másik vélemény szerint ugyanez a történet pont fordítva volt, és Rave látta a bájét, hogy ugyanezt teszi. És aztán milyen, és hogy nem a nyugati horizontot nézte, hanem a keleti horizontot nézte, és amikor felhívta erre a figyelmet, akkor azt mondta, hogy teljesen mindegy, mert a keleti horizont az, amelyik megvilágítja a nyugati horizontot, és ezért a keleti horizontot is lehet nézni. Mihez hasonlít ez? Mondja a Talmud, Simnach Kavasza, olyan ez, mint egy ablak, egy üvegablak, egy tükör, ami megvilágít egy vele szemben lévő falat, akkor is, amikor a nap már nem a falat világítja, hanem pont a másik irányba a tükröt világítja. Ugyanígy a nyugati horizonton lévő fény, a keleti horizonton lévő fény az nem keletről jön, viszont a nap az nyugaton megy le, mert nyugatról jövő fény az, ami még visszatükröződik keletről. Rábina Chemia, amiket Dési Állak adom is a Tiska Hámachi címil, ugye akkor ez volt az első vélemény. Azt mondtuk, hogy három vélemény van arról, hogy mennyi ideig tart a szürkület. Ugye ez volt az első vélemény, hogy onnan, hogy lemegy a nap egészen addig, amíg nem csak az alja, hanem a teteje is a nyugati, a keleti horizontnak besötétedik. Volt egy következő vélemény, Rabbi Nechemja véleménye, hogy annyi ideig tart a szürkület, attól, hogy lement a nap, odáig, hogy egy fél miért legyalogol az ember, ugye az 9 perc, és most akar mondani a Talmud egy, Rabbi Hanina mond erre még egy jelet, vagy még egy mértékegységet. Amar Rabbi Hanina, rétszere dássi ura is Rabbi Nechemja. Aki tudni akarja, hogy mégis mennyi ideig tart Rabbi Nechemjének a mértékegysége, ugye azért kellett ezeket a jeleket adni, vagy meghatározásokat, nem volt óra, nem lehetett azt, hogy 9 perc, hanem valamilyen jeles, mindenki által ismert mértékegységet kellett adni. Ilyen például az, hogy ameddig legyalogolsz egy milt, vagy egy fél milt, vagy egy háromnegyed milt, vagy egy kétharmad milt, és így tovább. Rabbi Hanina egy új jelet ad. A rejtszer édesi úr és 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 a menjen föl a Kármelhegyre, amikor a nap, amikor onnan látod, hogy már közeledik a nap a tengerhez, ugye Izraelben a nap az a tengerben megy száll alá, ugye a tenger van nyugaton, menjél fel a Kármelhegyre, ugye a Kármelhegy az a mai Haifa, Haifán van, ugye közvetlen a tengerparton. Menjél fel a Kármelhegy tetejére, és amikor látod, hogy a nap már közeledik a tengerhez, akkor menj le gyorsan a tengerbe, fürödj meg a tengerben, merülj alá a tengerbe, és menj föl, vissza a hegy tetejére, és mire visszaérsz, már le fog menni a nap, már vége a szürkületnek. Szóval elkezdesz lemenni, amikor már közel van a nap a tengerhez, leérsz, alámerülsz a tengerben, megfürdesz, és visszamész, ezzel vége van már a sötétedésnek. Nem tudom pontosan, hogy ez hogy jön ki, mert én amennyire emlékszem a Kármelhegyre, az mondjuk azért legalább, ez az út, ez mondjuk egy másfél óra legalább, de lehet, hogy itt pontosan a Kármelhegynek egy melyik pontja, egy másik pontja lehetett. Amara khia raitsa nirais be irasha maimi ala la raisha karmel bi yitsbe. Yireke minke varaba yame zoi be irasha miriam. Most egy kicsit misztikusabb megjegyzés következik, Rabbi Khia azt mondja, ha már a Kármelhegyről van szó, akkor ha valaki fölmegy a Kármelhegy tetejére, és belenéz a tengerbe, akkor látni fog a tengerben egy hatalmas sziklát, ami lyukacskák vannak. Ez az a szikla, amiből Miriamnak a forrása fakadt. Ugye, Tóra azt mondja, azt meséli, hogy amikor a zsidók a sivatagban vándoroltak, nem volt forrásuk, amiből vizet ihattak volna. És csoda történt, és Mózes ráütött egy sziklára, és a sziklából jött a forrás, és ez látta őket vízzel a sivatagi vándorlás alatt. Miért hívjuk ezt Miriam for? Ja, és a kő, a szikla, az jött velük együtt, amikor mozgatták a követ, csoda történt, és a víz az a kőből jött. Nem a földből jött, hanem a kőből jött, hogy valahogy a kő az, ami kihozta a földből, isteni csoda volt. Miért hívjuk ezt Miriam forrásának? Azért, mert a Tóra azt mondja, hogy amikor meghalt Miriam, ugye Mózes testvére, nővére, aki Mózest megmentette, mert ő volt az, amikor ki végigkövette Mózest, ahogy a kis Mózes babát a Nílusra, a Nílus vizére helyezte az édesanyja egy Mózes kosárban. Amikor meghalt Miriam a sivatagi vándorlás végén, akkor kiapadt ez a forrás, és Mózesnek újra kellett fakasztania a forrást. Mi volt ez a... mi a köze Miriamnak a forráshoz? A kommentárok azt mondják, hogy Miriam az, aki a vízzel tett önfeláldozó cselekedetet, mert ugye a Nílus vizén követte, ahogy a kistestvére Mózes megy, és nehogy baj essen, egészen addig, amíg a fáraó lánya észre vette, és ki nem húzta Mózest a Nílus vizéből, akkor Miriam érdeme az, ami a csodát eredményezte, hogy egy ilyen csodálatos forrása legyen a zsidóknak a sivatagban. Oké, akkor ez a Miriam forrásának a sziklája, ez valahogy oda került a földközi tengerben, és a Kármel hegyéről lehet látni. Ez volt Miriam forrása, vagy ilyen volt Miriam forrásának a sziklája. Amar Rabbi Yehuda amar Shmuel bénes most ez a Rabbi Yehuda, hogy hanim tojiv limboj. Oké, visszatérünk most a három véleményhez. Azt mondtuk, hogy a szürkület kapcsán, mikor van a szürkület, mikor van ez a köztes állapot, a napok közötti állapot, ezzel kapcsolatban volt három vélemény. Rabbi Yehuda véleménye, ez volt a leghosszabb. Napnyugtától egész addig, amíg a nyugati horizont teljesen el nem sötétül. Másik véleményem nekem jó, hogy napnyugtától 9 perc, és a harmadik vélemény pedig Rabbi Yossi véleménye, hogy nem tudjuk pontosan mikor van, de egy adott pillanat valamikor a szürkület vagy a napnyugta után, amikor egy adott pillanat, ami a napok közötti vonal. Ezzel kapcsolatban azt mondta Shmuel, Bénes Moses de Rabbi Yehuda, hogy Hanim Toiv Limboj. A Rabbi Yehuda szerinti napok közötti Bénes Moses szürkület idején a kohaniták alámerülhetnek a rituális fürdővel. Miről van szó? Amikor egy kohanita tisztátalan lesz, mondjuk halott előtti tisztátalan, akkor nappal kell, alá még az esbeállta előtt kell megfürdenie, alámerülnie, és akkor estére tiszta lesz. Ehet már a trumából a kohanitáknak adott szent és tisztaságban elfogyasztandó adományból. Hogyha lekésik, és már nem nappal van, amikor megfürdik, hanem már este, késő este van, vagy napnyugta után, akkor csak a következő este lesz tiszta, akkor kell várnia még egy napot. Most azt mondta Smuel, Rabbi Yehuda szerinti szürkület alap, tehát amikor már lement a nap, de még egy kicsit vörös a keleti horizont, a kohaniták alámerülhetnek. És az alámerülésük még nappalnak számít. Még úgy számít, mintha nappal merültek volna alá. Lemán. Illéma le Rabbi Yehuda szfejkahu. Ele bénes masas Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuszi, Rabbi Yehuszi, Kajhánim Tövlimból. Szóval ki szerint mondta ezt tette ezt az állítást? Ha Rabbi Yehuda véleménye szerint, akkor miért merülhetnének alá? Azt tanultuk, hogy a napok közötti időpont, a bénes mas, az egy szafek, az egy kételj, nem tudjuk, hogy hova tartozik, az előző naphoz, a következő naphoz, esetleg mindkét naphoz. Akkor miért merülhetnének alá? Miért mondjuk azt, hogy alámerülhetnek, és még a naphoz tartozik az alámerülés időpontja? Szóval a tanú nem, félreértetted. Nem azt mondtam, hogy Rabbi Yehuda szerint a saját maga által meghatározott szürkület időtávjában, idősávjában alá lehet merülni, hanem úgy értettem, hogy Rabbi Yossi szerint, aki azt mondta, hogy a bénes mas, ez a napok között időpont, az egy pillanat valamikor a naplementelekor, szerinte alá lehet merülni Rabbi Yehuda idősávjában. Azt mondja a Talmud, ebből még valami kiderül, hogy Rabbi Yossi szerinti, a Rabbi Yossi szerinti időpillanat, ami meghatározza a napok közötti időpillanatot, az Rabbi Yehuda idősávja utánban. Ugye? Mert hogyha közben lenne, vagy előtte lenne, akkor szerintem nem lehetne alámerülni úgy, hogy az még az előző napnak a részeként számítson. Mivel Rabbi Yossi azt mondja, hogy szerintem alá lehet merülni Rabbi Yehuda által meghatározott napok közötti idősávban, ez azt is jelenti, hogy szerintem a bénes mosos a napok közötti időpillanat az mindenképp azután van, mint amit Rabbi Yehuda idősávnak meghatározott. Omar Rabbi Barab Chana, Omar Rabbi Yehichan, Locha Krabi Yehuda, Leinyen Shabbos, Va Locha Krabi Yossi, Leinyen Truma. Azt mondta erre Rabbi Barab Chana, akkor itt van két időpont meghatározás. Rabbi Yehuda szerint a szürkület kezdődik, a bénes mosos a szürkület kezdődik a napnyugtától, amíg a keleti horizont teteje is besötétedik, és Rabbi Yossi szerint pedig van egy időpillanat, valamikor ez után, az idősáv után, és az, amit Bénás Mososznak a napok közötti pillanatnak nevezik. Azt mondta erre Rabbi Barab Chana, hogy ha a szombatról van szó, akkor a halaká az első véleményt követi. Szóval az első vélemény szerint kell eljárnunk, és már a napok közötti idősávnak azt az idősávot kell tekintenünk, ami a napnyugtától odáig tart, hogy besötétedett a keleti horizont. Ha a trumáról, a kohanitáknak adott truma adományról van szó, akkor viszont Rabbi Yossi véleményét kell követnünk, aki azon a véleményen volt, hogy ez valamikor egy időpillanat, azután az idősáv után, amit Rabbi Yehuda meghatározott, tehát azután már, hogy a keleti horizont besötétedett. Azt mondja, erre tanul. Mi is léme a lakak Rabbi Yehuda lényen sábesz le humra? Ával innyen trumen máhi, illéme lett fila szfejkahi, Ela le achilas truma, de lojaflikán truma, ad de slim bénes mosas Rabbi Yossi. Azt mondja a Talmud, az első részt azt értem, amikor azt mondta, hogy a szombat tekintetében Rabbi Yehuda véleményét követem. Miért? Mert azt mondtuk, hogy mindig a szigorúbb álláspontot kell követni abban az idő meghatározásban, pontosan azért, mert nem tudom pontosan, hogy melyik idő meghatározása helyes. Most a szombat bejövetele szempontjából Rabbi Yehuda véleménye a szigorú, mert ő azt mondja, hogy ez a skia, ez az kételyes állapot, a szürkület, az már a nap nyugtától kezdődik. És ezért a szombat kapcsán értem, hogy azt mondod, hogy Rabbi Yehuda véleményét kell követni. De miért mondod azt, hogy a truma kapcsán, a kohanitáknak adott adomány kapcsán Rabbi Yossi véleményét kell követni, ami ezek szerint akkor megengedőbb? És mi mindig azt mondtuk, hogy mindig a szigorúbbat kell követni. Azt mondja, a Talmud tisztázzuk, miről van szó, amikor azt mondjuk, hogy truma. Nem beszélhetünk, a truma kapcsán két dologról lehet szó. Szó lehet arról, hogy a tisztátalan kohanita, ha alámerül, ahogy az előbb beszéltünk róla, akkor még nappal kell, hogy alámerüljön, mert hogyha már bejött az este, amikor alámerült, akkor csak a következő este lesz tiszta, és alkalmas arra, hogy trumát tegyen. Akkor ha a kohanita alámerüléséről beszélünk, az biztos, hogy nem Rabbi Yossi véleményét követjük, nem erről lehetett szó, mert Rabbi Yossi véleménye szerint nagyon későn van ez az időpont, hanem, és akkor nem a szigorúbb menetrendet követnénk, hanem Rabbi Yehuda véleményét kell követni, aki szerint ez korábban van ez az időpont. Már a nap nyugtától kezdődik az időpont. Tehát a kohaniták alámerülése már a Rabbi Yehuda szerinti időmeghatározás előtt kell, hogy legyen. Ez akkor biztos, hogy nem ezt jelenti, amikor azt mondjuk, hogy a truma szempontjából Rabbi Yossit követjük. Nem az alámerülést értjük. Hanem mit értünk? Azt mondja, hogy mikor kezdhetnek enni trumát. Ugye, mert alámerülnek nappal, mikor sötét lett, akkor már el lehet kezdeni enni a trumát. Mikor lesz sötét? Amikor vége van a napok közötti pillanatnak. Mikor van vége a napok közötti pillanatnak? Itt pont fordítva, itt Rabbi Yossi a szigorúbb. Miért? Mert szerinte az a pillanat, amit napok közöttnek nevezünk, az később van, mint az az idősáv, amit Rabbi Yehuda határozott meg, ami úgy hangzott, hogy a nap nyugtától odáig, amíg a keleti horizont teteje is sötét lesz. És Rabbi Yossi azt mondja, hogy még ezután valamikor ez egy adott pillanat, és a truma evése szempontjából ez a szigorú álláspont, és ezért ezt kell követni. Most a Talmud fogadni még egy, a következőben erre, hogy mit számítunk még napnyugta előttnek, mit számítunk a napok közötti bénás mosősz, ennek a kételyes állapotnak, és mit számítunk a biztos besötétedésnek, a Talmud ad egy még egy jelet. Amari Buda, Amari Smuel, Köjha Vechad Jaj. Ha egy csillagot látok az égpolton, akkor még nappal van. Snáim, ha kettőt látok, akkor már ez a szürkület, ez a bénas mosősz, a napok közötti állapot van. És ha hármat látok, akkor már teljesen besötétedett. Ugye mi is talán már hallottunk erről, hogy a három csillagnak föl kell jönni, ugye? Amikor mondjuk kimegy a szombat, akkor azt mondjuk, ha van már három csillag, akkor már biztosan kiment a szombat. Innen van ennek a forrása. Hogy a teljes besötétedésre ezt a forrást, ezt a referenciát adja meg a Talmud. De hozzáteszi, amikor csillagokról beszél, akkor nem nagy csillagokról beszél, amit nappal is bizonyos esetekben látni lehet. Nem is kis csillagokról, kisfényű csillagpontokról, amit még éjszaka is nehéz látni, hanem pont ilyen közepesekről. A kommentárok foglalkoznak, hogy miért kellett most még egy jelet adni, amikor már egyértelmű volt, hogy például egyértelmű, de többé-kevésbé egyértelmű, hogy mondjuk amikor a keleti horizontnak az alja sötét, a teteje sötét, akkor miért kellett még egy jelet adni? És Talmud mond mindenfélét, hogyha esetleg rossz idő volt, és nem lehetett látni. Mindenképpen vannak, akik kevésbé tudják megállítani, hogy a keleti horizontnak mi a teteje, mi az alja, és ezért kellett még egy jelet hozzátenni ehhez. Ha valaki szombatot szeg, akaratán kívül véletlenül, mondjuk elfejti, hogy szombat van, vagy elfejti, hogy valami szombatszegésnek minősül, akkor áldozatot kell hoznia. A szentélyben, természetesen ma már ez nem aktuális, de a szentély idején áldozatot kellett hoznia. Amarem jöjszöben ez videó. Jöjszöme lache besné bénhás mosös, chájöv hátosz mi manapsok. Ha valaki szombatot szeget, mind a két napok közötti időpontban. Mit jelent a mind a két napok közötti időpont? Pénteken is, és szombaton is. A péntek és a szombat közötti bénás mosesz napok közötti időpontban, és a szombat és a vasárnap közötti napok közötti időpontban. Ha ezekben szombatot szeget, akkor akkor mindenképp kell hozni a áldozatot. Miért? Mi manapság? Mert ugye igaz az, hogy a státusza a napok közötti idősávnak az kérdéses. Nem tudjuk, hogy az előző naphoz tartozik, a következő naphoz tartozik, mind a két naphoz tartozik. De hogyha a pénteki napok közötti időpont és a szombati napok közötti időpontban is szombatot szegtem, akkor szombatot biztos, hogy szegtem. Mert ha az előző naphoz tartozik, akkor a szombat esti szürkületnél szektem szombatot. Ha a következő naphoz tartozik, akkor a péntek esti szürkületnél szektem szombatot. Szóval áldozatot mindenképp kell hoznia. Amelé ravele smájé, átundelai kimlechem és újadra banan, ad misna bár és dikli ászlodes rágot. Rave azt mondta a titkárának egyszer, hogy a sámeszének, te, aki nem tudod annyira magadévá tenni a rabbik által meghatározott különböző jeleket, hogy két csillag, három csillag, egy csillag, a horizontnak a fele, a teljes horizont, stb. Mondok neked egy egyszerűbben. Amikor péntek délután már látod, hogy a érinti a pálmafák tetejét a nap, gondolom, hogy ez bizonyos pontról ráláttak a pálmafákra, és amikor már tetejét érinti a nap, akkor már fejezd be a munkát. Bijojme unön máj. A Talmud azt kérdezi, mi a helyzet, akkor oké, ezek mind nagyon szép jelek, nagyon jó, nagyon örülünk, de megint csak az a probléma, hogy nem volt óra, akkor hogy tudtuk az időpontot meghatározni? Mindig valamilyen az égbolton látható jelből, hogy a nap már itt tart, a nap ott tart, följöttek a csillagok, nem jöttek fel, csak mi a helyzet akkor, hogyha ugyanez Izraelben nem fordul elő nagyon gyakran, de mi a helyzet akkor, hogyha felhős nap van, esős nap van, és nem látjuk a napot, és nem látjuk a csillagokat, akkor mit lehet csinálni? Azt mondja, a Talmudban maszach hazé de tárnegajna. Ha a városban vagyok, amit nyilván a falut jelentette, akkor nézem a tyúkokat. Ha a tyúkok leültek, akkor azt mondja, hogy már várják az estét. Ha a tyúkok leültek, már elkezdődött a napnyugta. Azt mondja a Talmud, mi a helyzet, ha nem a városban vagyok, hanem kint a mezőn, akkor azt mondja, olvej, akkor figyeld a hollókat. Amikor a hollók kezdenek gyülekezni a faágakon, és leülnek, akkor van vége a napnak. In namia doni, ugyanígy a májva növényt figyeld. Nem tudom, milyen növény ez a májva növény, ha vannak közöttünk geológusok, akkor segítenek nekünk. De a Talmud kommentárok azt mondják, ez egy olyan növény, amelyiknek a virágai vagy az ágai mindig a nap felé fordulnak. És amikor azt látjuk, hogy már nagyon elfordultak nyugatra, és már lefelé fordulnak nyugat felé, akkor ez azt jelenti, hogy már a nap kezdett lemenni. Most ugye ennek kapcsán itt arról beszélünk, hogy amikor kezdünk a napnyugta, akkor kezdünk már rákészülni a szombatra, és lassan kezdünk belassítani, és abba hagyni a munkát. És ezzel kapcsolatban az ősidők óta a rabbik elrendeltek egy szokást, hogy hogyan figyelmeztessük magunkat a szombat bejövetelének a közelettére. Ugye ma is nagy zsidó közösségekben ezt csinálják, már nem kürttel meg sófárral, hanem egy ilyen hangos riadóval, tehát egy ilyen, mint amikor ugyanúgy, mint mondjuk háború idején van egy ilyen hosszú riadó szó, vagy ezt nem tudom, hirtelen teszem be a szó magyarul, hogy ezt hogy mondják, de régen ezt egy kürttel, egy sófárral csinálták. Hogyan csinálták? Erről lesz szó. Tanulában a sést ki, és tegyek ki, nerev sávesz. Hatszor fújják meg a sófárt péntek délután. Rishajnél a háftile szalmimel alhassabb a szadész. Az első, ami a legkorábbi, azt amikor megfújják, akkor az emberek abba hagyják a munkát a mezőn, a földeken. Miért neki sok idő kell, hogy beérjenek a városba? Snia lehaftil írvechanujasz. A második, hogy az emberek abba hagyják a munkát a városban, mondjuk a boltokban, a városban, bezárjanak. Slishis lehadliknél. A harmadik, hogy meggyújtsuk a gyertyát. Div Rabbi Nosson. Ez Rabbi Nosson véleménye. Rabbi Yehuda Nosson, mert a slishis lachlois tfilin. Rabbi Yehuda Nosson szerint a harmadik, hogy levegyék az imasziat, a tfilint, hogy a tfilint régen egész nap hordták, de csak nappal. Amikor vége van a napnak, akkor le kell venni a tfilint. Akkor a harmadik kürt szó, az a tfilin levétel, és csak a negyedik a gyertyagyújtás. Vesajhe, kedéc liasz dak katanai kéle hárlibik pászbe tanul, és innentől a harmadiktól, vagy a negyediktől még várnak egy kicsit, amennyi idő kell ahhoz, hogy egy kis halat megsüssenek, vagy hogy föltapasszák a pitát, a kenyeret a kemence falára, hogy elég idő legyen még az utolsó ételeket elkészíteni, vettői keja, umaria, vettői keja, és akkor fújnak egy hosszút, egy rövidet, és egy hosszút az még három, besajvesz, és akkor bejött a szombat. És így kijön a hat. Az első az a földeken levő munkásoknak, a második a városban levő munkának, a harmadik az vagy a tfilinnek, vagy a gyertyagyújtásnak, és utána várunk még egy kicsit, egy, kettő, három, összesen hat, és azzal bejött véglegesen a szombat. Amar Reb Simon ben Gamliel, Manas le Bavlim, se töjkinu merin, ve se jösszim e töjk merin. Azt mondta Reb Simon ben Gamliel, mit tehetünk a babiloniakkal, akik nem ezt követik, hanem csak azt csinálják, hogy a három után fújnak egy hosszút és egy rövidet, és már rövid után úgy tekintik, hogy bejött a szombat. Azt mondja a Talmud, de hát ez nem egyezik azzal, amit a Misna mondott. A Misna azt mondta, hogy hat fújás kell, így meg csak öt jön ki, mert volt az első három hosszú fújás, utána volt egy hosszú és egy rövid, és akkor az csak öt. Elesett tőkénbe, hőzőmbe tőkénbe, rénbe, sőzőmbe tőkénbe, rén. Azt mondta, hogy elnézést, nem így mondta. Mit tegyünk a babiloniakkal, akik az utolsó hármat nem úgy csinálták, hogy egy hosszú, egy rövid és egy hosszú, hanem úgy csinálták, hogy egy hosszú és egy rövid. Azt mondja, Talmud, minden gavai szembe ideje, nem tudjuk, hogy ezt miért csinálják, de ez a szokásuk, ami a őseiktől rájuk maradt, akkor legyen így. Most nem tudtam utána nézni, mert ennek van valami misztikus jelentése ennek a kis megjegyzésnek, a babiloniaiak kürt fújási szokásairól, de remélem, hogy az ünnep alatt meg fogom tudni nézni, és akkor ezzel még gazdagítani fogjuk, még vissza fogunk erre térni az ünnep után, majd szombat este. Oké. Okay. Másznélére Júdra viccokban, és nyilván hát. Mit mondott rám Júda, hogy mikor kell a gyertyát meggyújtani? A második után. Azt mondja, Talmud, hogyan lehetséges ez? Kemán, kinek a véleményét követik? Két vélemény volt. Rabbi Nosson azt mondta, hogy a harmadiknál kell gyújtani a gyertyát. Rabbi Júda azt mondta, a harmadiknál kell levenni a tfilint. Akkor Rabbi Nosson véleménye biztos nem az, hogy a másodiknál kell gyújtani a gyertyát. Azt mondja, Talmud, igaz, lőjéke Rabbi Júda noszi, el a slisis, ládlik ezt a nélke, mánke Rabbi Nosson, rosszul mondtam, nem a másodiknál kell gyújtani a gyertyát, hanem a harmadiknál, ahogy Rabbi Nosson véleménye volt. Oké. Talán vele Rabbi Shmuel, Sreistöki, ezt egyébként a Sábez, Iszkeli, Szkert, Kéri, Sajna, azt tanította Rabbi Shmuel tanházában, azt tanították, hogy hat fújást kell fújni pénteken a szombat bejövetelének tiszteletére. Iszkeli, Szkert, Kéri, Sajna, Nimnu, Amnimbe, Szadam, El Adar, amikor az elsőt megfújták, akkor a mezőn, a földeken dolgozók abba hagyták a munkát, és abba hagyták az ásást, a kapálást, és bárki, aki a földeken dolgozott, az elkezdett a városba jönni. Ha Kröjvini, Sajni, Kanyas, Ácsevegyi, Helyikimi, Kanszu, Kulamki, Echod, és akik messzebb dolgoztak, azokat bevárták azok, akik közelebb dolgoztak a városhoz, és együtt mentek be a városba. Miért, hogy az emberek ne gondolják azt, hogy azok, akik később jöttek be, azok később hagyták abba a munkát. Nem tudják, hogy ki dolgozik közelebb és ki dolgozik messzebb. Ezért akik messzebb dolgoztak, azokat bevárták azok, akik közelebb dolgoztak. Igen, köszönöm szépen Izsák Micvának, Sziréna. Ez az a szó, ami nem jutott eszembe. Szóval, hogy manapság nem egy sófárral, meg egy kürttel jelzik, hogy bejött a szombat, hanem egy szirénával az ilyen nagyobb vallásos településeken. Oké, okay, tehát akkor a másodiknál, az elsőnél abba hagyják a földeken a munkát, és bejönnek a városba. De a boltok még nyitva lehetnek, és a redőnyök ki lehetnek helyezve. Ugye régen úgy csinálták, hogy voltak ilyen redőnyök, amikor levezárták az üzletet, akkor azt rárakták az üzlet bejáratára, amikor nyitva volt az üzlet, azt kirakták az üzlet elé, és arra pakolták ki az árut. Szóval az első fújás után még kint lehet az áru. Hiszkinit, kaját, fias, nilniszt, álkat, riszkinit, nalakha, nősz, amikor a másodikat is megfújták, akkor bezárták a boltokat, és a redőnyöket is összepakolták. Már dáj, hamimu, nachim, algabé, kira, gdérőszmű, nachasz, algabé, kira, de még otthon a lábosok, azok rajta lehettek a tűzhelyen és a kemencében. Hiszkinit, kaját, fias, riszkinit, amikor viszont már a harmadikat is elkezdték fújni, akkor le kellett venni az edényeket a tűzről, és be kellett őket csomagolni azért, ugye, hogy melegen maradjanak. De hidlik a madlik, és meggyújtották a végén a szombati gyertyákat. De még mindig vártak a sajhek, déc, liazdák, katonik, hénábik, pászba tanul, de még mindig egy kicsit vártak, és utána, amikor utána megfújták a hosszút, a rövidet, és a hosszút az volt a jele annak, hogy most már tényleg bejött a szombat. Amarebi Huda, Amarebi Jaisi Belemchanina, sem Mátis, Imbole, Hadlik, Áhás, Est, Kiais, Mádli. Rabbi Jossi azt mondta, hogy valójában még a hat fújás után is egy rövid időt, egy ilyen védő, egy ilyen biztonsági még idő, pár percet rátettek, és azért valaki nem gyújtotta meg a gyertyát, még a hatodik fújás után sem, még mindig egy kis ideje van a gyertyát gyújtani. Tehát Nosnuchan Hamim, Siul Lechazanak, Nessesz, Lainik, Seyferu, Beiszai. Miért hagytak még egy kis plusz időt? Mert ha azt mondom, hogy pont akkor jön be a szombat, amikor vége van a hatodik fújásnak, akkor az, aki megfújta a kürtöt, ugye a Sámesz, aki fölment a ház, a zsinagóga tetejére, és onnan fújta a kürtöt, neki nem lesz elég ideje, hogy a sófárt hazavigye. És, mert ugye szombaton tilos vinni a közterületen, akkor ő hogy tudja hazavigni? Ezért biztos, hogy hagytak annyi időt, hogy még lejöjjön onnan, és hazavigye a sófárt. Amel loj imkéne szátidva reha le siúli. Arra azt válaszolta neki, ez nem lehet, mert ha ez így lenne, hogy még a hatodik után is hagytak valami időt, akkor mi értelme van az egésznek? Ha nincs pontosan meghatározva, hogy mikor, akkor az emberek azt mondják, hogy jó, még ráérünk, még egy kicsit lehet. Jó, na, de akkor mi lesz a Sámesznek a kürtjével? Mit fog kezdeni azután, hogy már megfújta a hatodikat is, és most már bejött a szombat? El a Mokömce Nuai és le Házanak Nesesz Berő és Gágoly, és a Somman Jáksaifra, és én mit álltam, hogy ez a Séfra és a Cejszösz. Azt mondja, hanem a Sámesznek volt egy rejtek helye. Minden Sámesznek kellett, hogy legyen egy rejtek helye. A ház tetején, mondom, fújta a kürtöt, és oda rejtette el a kürtjét, vagy a sófárját, amit megfújt jelként. Miért? Mert a kürtöt és a sófárt nem lehet szombaton vinni. Vá tánja a sejfer metáltal a hejtsző, az én nem metáltalin. Amara vjöjszilei kássé kámbe jachit kámbe sel cibul. Miért nem lehet vinni a sófárt? Ugye beszéltünk azért, mert közterület. Nem csak ezzel, hanem azért is, mert mukce. És ezért, ugye a mukce az azt jelenti egy olyan eszköz, amit szombaton nem tudnék használni, ugye szombaton nem lehet fújni, nem lehet hangszert használni, és ezért az mukcének számít. És mivel mukce, és nem lehet vinni, még akkor sem, ha lenne éruv mondjuk azon a területen, akkor ezért volt egy bizonyos hely, ahol elrejtette a háztetőn a fújás után a kürtjét vagy a sófárját, a Sámesz. Igen ám, de miért mondod azt, hogy a sófárt nem, meg a kürtöt nem lehet vinni szombaton? Másik helyen azt tanultuk, hogy a kürtöt nem lehet vinni, de a sófárt lehet vinni. Majd szó lesz róla, hogy miért lehetne vinni a sófárt, miben más a sófár, mint a kürt. De mindenképpen mit látunk? A sófárt vihetné? Akkor miért mondod azt, hogy kell, hogy legyen egy rejtek hely, ahova elrakja? Meg nyugodtan vihetné. Azt mondja, a Talmud miért nem? Mert amikor azt mondom, hogy a sófárt lehet vinni szombaton, az egy olyan sófár, ami egy magánszemélyért. A közösség sófárját nem lehet. Mi a különbség? Amire bármi akit a májházané. Mi az oka, hogy egy magánember sófárját lehet mozgatni szombaton, nem úgy a kürtöt, mert a kürtöt semmi más sem lehet használni, csak arra, hogy fújjak vele egy fújás. Ugye ezt szombaton nem lehet zenélni, nem lehet hangszert használni, akkor nem marad más használati lehetőség, és ezért ez mindenképp mukce. Egy sófár, az úgy néz ki, az alja nagyon vékony, és kitágasodik kifelé. Akkor ebben mondjuk lehet arra másra használni, befogom az alját, és vizet rakok bele, és egy pohárként, vagy egy kancsóként használom. Igen ám, de ezt csak a saját sófárommal csinálhatom. A közösség tulajdonában lévő sófárral nem használhatom. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Mindenkinek kívánok ma estére egy kóser és egy boldog Pészachot. Különleges Pészachunk lesz ebben az évben. Talán soha nem volt még a világtörténelemben egy ilyen ünnepen, amikor mindig vendégeket látunk, sőt, kötelességünk vendéget látni. Együtt nagy családok, együtt tartjuk a széderestét, vagy közösségi széderestét tartunk, és most először lesz, hogy mindenki a saját otthonában. Talán utoljára akkor volt ez ilyen, mint amikor az első szülöttek halála történt 3700 évvel ezelőtt Egyiptomban, mindenki otthon maradt, bezárta az ajtót, mindenki karanténba zárta magát. Talán azóta nem volt ilyen, hogy egész Izrael népe ilyen saját magányában töltse a szédert, de közben tudjuk, hogy nem vagyunk magányosak. A fizikai elválasztottság, ez nem kell, hogy magányossá tegyen bennünket. Én kívánok mindenkinek egy boldog Pészachot, és ne felejtsük el, hogy a kovászosnak a tilalma, a hamec tilalma az már szombat előtt ránk köszönt. Ha valaki nem adta még el a kovászosát, az gyorsan a zsidó.com-on meg tudja kötni a kovászos eladási szerződést, vagy a pészach.hu-n, és kovászost még körülbelül délelőtt 10:45-ig ehetünk, és utána pedig el fogjuk égetni a kovászost, amit tegnap este megtaláltunk a hohmecolás, hohmeckeresés közben. Ha valaki nem tudja elégetni, mert nincs hol elégetni, a panel lakásban mégsem tudunk tüzet rakni, és nem mehetünk ki, akkor le lehet húzni a WC-n. Az is egy megsemmisítése a homecnak. Nem feltétlenül kell fizikailag elégetni. Mindenkinek boldog és kóser ünnepet kívánok. Találkozunk legközelebb szombat este 9:30 körül, már a széderek után.